Szépen. Ki fog derülni, hogy miért hoztam magammal a papírt is. Szeretettel üdvözlöm a kedves iskolai kollégákat és a diákságot. Igazából én nagyon büszke vagyok arra, hogy Bokor tanár úr említette, egy időben az akadémia főtitkár helyettese voltam. Az akkori tevékenységemnek egyetlen egy igazán hosszantartó, maradandó eredménye van. A Magyar Tudomány Ünnep sorozat részeként 2006-ban én vezettem be ezt a programot, hogy középiskolások az akadémián. Erre nagyon büszke vagyok. Most is úgy gondolom, hogy ti vagytok a jövő nemzedéke, akiknek ebben az érzékeny korban nagyon fontos, hogy megismerkedjenek a tudományos szemlélettel, és akkor is, hogyha nem kutatók lesznek, akkor is, hogyha kutatók lesznek, érezzék azt, hogy a mérlegelő tudományosság az élet legkülönbözőbb területein segítségünkre van. Miről fogok én ma beszélni? Valójában egy nagyon különös és izgalmas problémáról, hogy hogyan működnek az embert személyesen körülvevő személyes hálózatok. Ezért az előadás címe, hány barátod is van. Mielőtt az előadásra rátérnénk, néhány konkrét dolgot szeretnék tőletek kérdezni. Azok, akiknél van, akik letöltötték a szavazógépet, és így tovább, kérem, hogy válasszanak A, B, C, D-ben erre, hogy hány olyan barátod van, akinek el tudnád mondani, hogyha beleszerettél valakibe, vagy éppen szakítottál a pároddal, aki szerint, akinek egy ilyen barátja van az A-t, akinek 2-3 az B-t, akinek 4-5 az C-t, akinek 6 vagy több az a D-t nyomja le. Tessék szavazni. Csak azok szavazzanak, akiknek van, le van töltve az applikációjuk. Ne beszéljétek meg, mindenki saját maga döntsön erről. Mindenki szavazott már, aki akart? Ki az, aki nem, és még akar? Nincs már ilyen, akkor zárjuk le. Igen.
Mondjam a pontos számokat?
Hát mondom, jó. A leggyakoribb a tehát fekete úgy, és a zöld, az mennyi?
A fekete, tehát a B válasz, az 86 darab. A jó. C válasz, az 77 darab. Remélem nem azért, hogy megszokták a C-t. És akkor a másik kettő, az pedig az A az 13, jó. A D az 29. Jó.
Köszönöm szépen, ugye? Tehát azt látjuk, hogy a legtöbben 3-4 ilyen bizalmas baráttal rendelkeznek. Emlékezzünk erre, mert össze fogjuk hasonlítani már igazi nagy tömegben végzett kutatások eredményeivel. Most jön a második kérdés. Hány konkrét személynek, tehát nem iskolaigazgatónak, nem honlapnak, hanem valódi személynek küldtél tegnap üzenetet digitális formában, SMS-t, e-mailt, chat üzenetet, Facebook üzenetet és így tovább. A 5-ig, B 6-tól 10-ig, C 11-től 20-ig, D 20 felett. Tessen szavazni. Jó. Fejezzük be a szavazást. És akkor nézzük meg, hogy mit kapunk.
Itt az A-ból van 79, B-ből 48, C-ből 30 és D-ből 22 szavazat.
Igen, tehát ugye azt látjuk, hogy valami olyan 5-6, legtöbben 5-6 közötti emberrel vagytok egy konkrét napon digitális formában kapcsolatban. Már csak az utolsó kérdésem jön. Hány emberrel beszéltél tegnap személyesen, nem hivatalos közegben, tehát nem a iskolatitkárral, nem a portással, nem egy közértessel, és így tovább, barátokkal, szüleiddel, stb. A 5-ig, B 6-tól 10-ig, C 11-től 20-ig, D 20 felett. Tessék szavazni! Igen, befejeztük a szavazást, nézzük meg az eredményeket.
Igen, A-ból 33 darab, B 61, C majdnem ugyanennyi 59, és D-ből 42 darab szavazott.
Igen, tehát azt látjuk, hogy személyesen egy kicsit több emberrel beszélünk, hogyha kiszámítanánk az átlagot, valami 7-8 lenne. Majd vissza fogunk erre térni, jegyezzétek meg a számokat, de én emlékeztetni fogok. Ezért hoztam papírt és szeruzát. Ugye magának az emberi hálózatok kutatásának a mai társadalomtudományban két nagy hagyománya van. Az egyik hagyomány, amiről Bokor tanárul is egy szóval említést tett, a Big Data eszméjéből indul ki, felülről indul. Arra kíváncsi, hogy sok százmillió, sokszor milliárdnyi e-mail üzenet, milliárdnyi telefonhívás, természetesen ez jogilag védett formában, tehát csak a hívások jellegét, nem a hívások tartalmát vizsgálva. Arra kíváncsiak a kutatók, például az Erdélyből indult, Magyarországon doktorált, és itt Magyarországon és a Harvard Egyetemen dolgozó Barabási Albert László, az ELTE-n Vicsek Tamás, a Bűegyetemen Kertész János. Arra kíváncsiak, hogy ebből az óriási tömegű kapcsolatból milyen mintázatok alakulnak ki, feltárják például, hogy a betegségek terjedésében milyen kitüntetett jelentősége van bizonyos átkapcsoló csomópontoknak, az emberi hírek terjedésében milyen központi szerepe van a hubnak, és általában egy olyan matematikai modellt keresnek, ahol különböző átfogó nagy hálózatokat tárnak fel, a sejtműködéstől kezdve, a légi irányításon keresztül, az emberek telefonmintázataig is. Én sokkal szerényebb pszichológus vagyok, a mi kutatásaink az egóból, az énből, belőled, Kis Jánosból vagy Kovács Verából indulnak ki, és arra kíváncsiak, hogy az embereknek milyen érzelmi, az embereket milyen érzelmi hálózatok veszik közül, milyen erőforrás hálózatok, kire tudsz támaszkodni, amikor szükséged van, és milyen információs hálózatok. Abból indul ki, hogy az emberek, mi mindannyian egyenként viszonylag kis számú másik emberrel vagyunk kapcsolatban, de ezek a pici hálók rendkívül fontosak működésünk szempontjából. Tehát mi nem a nagy adathalmazokból, hanem a kicsiből indulunk, és persze mindig van egy olyan remény, erről nem fogok beszélni, hogy ez a két típusú kutatási hagyomány majd egyszer összekapcsolódik. A mi kutatásainkat, én konkrét magyarországi fiatalokkal végzett vizsgálatokról fogok beszámolni, Robin Dunbar, brit antropológus és pszichológus elmélete irányítja. Dunbar egyébként itt ebben a teremben adta először elő ezt az elméletét 2001 körül egy Nyíri Kristóf kollégánk által szervezett konferencián itt Budapesten. Dunbar elképzelése szerint az ember társas kapcsolatait, de nem csak az ember, hanem minden főemlős társas kapcsolatait valójában az agykéreg mérete szabja meg. Nyilván a különböző majomfajoknak előnyösebb, ha nagyobb csoportban élnek, mert akkor ellenállnak a ragadozóknak, könnyebben érvényesülnek a versengő csoportokkal való rivalizációban, és így tovább, de ennek korlátai vannak. Mi, főemlősök, nem úgy vagyunk csoportos állatok, mint például a birkák, hanem mi úgy vagyunk csoportos állatok, hogy a csoportban egyenként ismerünk mindenkit. Tudom azt, hogy Simon Tamás kollega mit szeret, sokat jár jazzkoncertekre Egerbe, szereti a finom vörösborokat, és így tovább, és ráadásul még az arcáról is felismerem. Ez egy rendkívül nagy számítási igényű dolog, tehát azt is lehetne mondani, hogy luxus barátokat fejbe tartani, de nagyon fontos. Ezért aztán, és nem fogom megmutatni, de a különböző majomfajokat összehasonlítva, és a emberszabásúakat is bevéve, azt látjuk, hogy az agykéreg növekedésével egyre nagyobb lesz a ténylegesen együttműködő csoportok száma. Dunbar elmélete aztán azt mondja, hogy az embert valójában három ilyen hálózat veszi körül. A legkülsőbb hálózat, amely körülbelül 150 fős, 140-150 fős, ez az, amit az agykéreg mérete határoz meg, ez az a mennyiségű ember, akivel egyáltalán kapcsolatban tudunk lenni. Zárójelben jegyzem meg a interneten lógó fiatalok számára, nézzétek meg a van egy külön weboldal, az a neve, hogy Dunbar's Number. Ott megtaláljátok, hogy milyen óriási viták vannak e körül, hogy ez valóban egy fix szám-e, stb. Valóban például a ti nemzedéketek, a Facebook nemzedék hatására megnő-e. Többé-kevésbé azt gondoljuk, hogy nem nő meg, majd mindjárt mutatok erre adatokat. De Dunbar szerint tehát az embert három réteg veszi körül, van azután egy legbelsőbb réteg, amely azt szoktuk mondani, hogy a támogató csoport, akikre a legnehezebb érzelmi helyzetekben is támaszkodni tudunk, ez egy pici 3-5 fős csoport. Ugye emlékezzetek rá, hogy itt a ti válaszatokban is 3-4 fő volt az, akire igazán kínos vagy izgalmas érzelmi helyzetekben támaszkodni tudunk, és a kettő közt van egy, azt szoktuk mondani, egy szimpátia csoport, aki valamilyen 12-13 fős, akivel viszonylag sűrűn kapcsolatban vagyunk. A mi kutatásaink, amikről beszélni fogok, elsősorban a pirosra és a világos kékre, a két belső csoportra vonatkoznak. Ezeknek a csoportoknak számos emberi következménye van. A baloldali ábrán látjátok Hill és Dunbar adatait arról, hogy egyáltalán egyetemistáknál, 20 év körüli egyetemistáknál, alsóbb éves egyetemistáknál, Angliában 2000 körül, mekkora a csoport méret, akivel egyáltalán kapcsolatban vagytok. Látjátok, hogy a leggyakoribb, az körülbelül olyan 110 körül van, megfelel a Dunbar elméleti becsléseinek, amit az agykéreg méretéből becsül meg. Lábjegyzetben jegyzem meg, hogy ezek boldog idők voltak még. Ez az adat, 1999-ben gyűjtött brit adat, arra vonatkozik, hogy megkérdezték egyetemistákat, hogy hány embernek küldtél karácsonyi üdvözlő lapot, tényleges papírlapot. Ugye ma már ilyen vizsgálatot igen nehéz lenne csinálni. Még egy fontos dologra hívnám fel a figyelmet az ábrával kapcsolatban. Ha feltesszük, hogy ez a maximális csoportmélet egy biológiai paraméter, tudjátok jól biológiából, hogy a biológiai paraméterek sem fix értékek, hanem egy sajátos, csillapított, úgy mondjuk ezt, hogy normális eloszlást követnek. Természetesen a pulzus is egy biológiai paraméter, ugyanakkor 50 és 85 között variál az emberek nyugalmi állapotban mért pulzusa. Ugyanez igaz a csoportméretre, és látjuk, hogy vannak, akinek kicsi, vannak, akinek nagy. Minket, mint pszichológusokat az fog érdekelni, hogy mi határozza meg, mitől függ ezen a biológiai paraméteren belül a pontos hangolás. A másik ábra azt mutatja, hogy az érzelmi közeltség és a kapcsolatszűrűség között, bocsánat, jellegzetes összefüggések vannak. Minél közelebb áll egy barátom hozzám érzelmileg, annál sűrűbben vagyok vele kapcsolatban. Egy pici eltérés van, ez a ti korosztályotokban különösen érdekes, egy pici eltérés van a kék és a piros között, a rokonok és a barátok között. Barátoknál igaz az, hogy szinte lineáris, szinte egyenes menti összefüggés van a kapcsolat szorossága és a kapcsolat felvétel gyakorisága között. Rokonoknál nem így van. Vannak olyan rokonaink, akiket nem szeretünk, mégis minden nap találkozunk vele természetesen. Ugye arra fogok mutatni néhány példát, hogy mi történik a kütyük hatására egyrészt. Változik-e a kapcsolatok száma a kütyük hatására? Milyen szerepe van különböző személyiség tényezőknek, elsősorban a kötődésnek és a beleélésnek a kapcsolatok alakulásában? Ugye ez egy tényleges középiskolai vizsgálat. Nagy Ágnes, egy gimnáziumi fiatal famuluson végezte ezt, 2 évvel ezelőtt egy fővárosi középiskolába. Ugye azt látjuk a két ábrán, hogy a közkeletű elképzeléssel szemben a ti nemzedéketek sem szelekció nélkül, hogy úgy mondjam, lóg a neten. Ha megnézzük, hogy milyen a személyes, a telefonos, az SMS és így tovább kommunikációk aránya, akkor azt találjuk, hogy bizonyos helyzetekben a személyes kommunikáció a leggyakoribb, bizonyos helyzetekben a telefon, tehát attól függően, hogy tanárról, barátról vagy családtagról van szó, egészen máshogy használjuk a kommunikáció lehetséges eszközeit. Ugye itt például, ha összehasonlítjuk az e-mail és SMS használatát, ez egy 2 évvel ezelőtti vizsgálat, ugye azt látjuk, hogy az e-mailezés a tanárokkal való kapcsolattartásban sokkal gyakoribb, mint a barátokkal való kapcsolattartásban. Tehát ez körülbelül, ha a részletekbe belemegyünk, arra utal ez a vizsgálat, hogy az ember igen szelektíven használja az eszközeit, és ezek valahogyan kiegyenlítik egymást. Emlékezzetek rá, hogy a ti kérdéseitekben is, amikor mondjuk napi életmintát néztük, azt találtuk, hogy úgy körülbelül 7 és 8 közti átlaggal voltatok tegnap személyes kapcsolatban emberekkel, és egy picit ritkábban digitális kapcsolatban, de mindenképpen arról van szó, hogy a digitális rendszer nem szorítja ki a személyes kapcsolatokat. Hogyha megnézzük ugyanebben a középiskolás vizsgálatban a különböző barátokkal való kapcsolattartási módot, a személyes az abszolút nyertes, és nagyon fontos, ez 2 évvel ezelőtti, ha ma megcsinálnátok ti ezt a vizsgálatot, már eltolódna, sokkal jelentősebb lenne a Facebook a telefonhoz képest, de már 2 évvel ezelőtt is, nagyon érdekes, hogy a barátokkal való kapcsolattartásban a Facebooknak sokkal nagyobb jelentősége volt, mint az e-mailnek. Ha én a 20 éves lányomat megkérdezem, hogy miért nem válaszoltál az e-mailemre, akkor azt mondja, úristen, hát én nem olvasok e-mailt, az mindig csak a tanulmányi osztályról jövő valamilyen piszkálódás, már mint az egyetemen. Miért nem írtál a Facebookon? A kapcsolattartás természetesen nem csak a fiatal nemzedéknél érdekes. 2014-ben végeztünk egy 1000 fős reprezentatív vizsgálatot, amelyben a legkülönbözőbb életkorú, iskolázottságú és így tovább magyarországi személyeket kérdeztünk meg arról, hogy milyen gyakran tartja egyáltalán Facebookon a kapcsolatot barátaival, milyen gyakran tartja Facebookon a kapcsolatot gyerekeivel. Ezt úgy kell elképzelni, ezt a mintát, hogy ebben a mintában a 80 éves nagymamától a 18 éves egyet, 18 éves volt a legfiatalabb, és 84 éves a legidősebb a vizsgálatban. Ugye azt találjuk, most nézzük meg csak a sötétkéket, ugye hetente többszöri Facebook kapcsolat sokkal gyakoribb a barátoknál, mint a rokonoknál. Ez egyáltalán nem meglepő, ezzel csak azt akarom illusztrálni, hogy ezeket a kérdéseket nem csak a fiatal nemzedékkel, hanem az egész népességgel kapcsolatban fel lehet tenni. Most az ilyen szociológiai típusú kérdésektől menjünk át egy kicsit az intenzívebb pszichológiai problémákhoz. Ezek a vizsgálatok arra voltak kíváncsiak, hogy leültettünk egyetemista 20 év körüli fiatalokat, és kikérdeztük őket a barátaikról. Ez egy igen hosszú vizsgálat, úgy kell elképzelni, hogy 1,5-2 órán keresztül konkrétan mindenféle etikai, ígéretek után, de nem azt kérdezzük meg egyszerűen, hogy hány barátja van, mint ahogy én az elején titeket kérdeztem, hanem írd le a legjobb barátodat, írjál le mindenfélét róla, mióta ismered, mikor szoktál vele együtt lenni, hogyan beszélgetsz vele, mit csinálsz, és így tovább. Most megkérdeztük, hány ilyen barátuk van. Ugye azt látjátok, hogy a támogató csoportba, ahol ti olyan 3-4 embert mondtatok, átlagosan 5,5 személyt mondanak, az ennél tágabb szimpátia csoportba átlagosan 8 személyt. Miután leírta ezeket 1,5 óra alatt, mert mindenfélét kérdeztünk a barátairól, azt mondtuk, hogy jó, most vedd elő a mobiltelefonodat, és írd bele azokat, akiket kifelejtettél. Ugye jól látjuk, hogy a telefon hatására csak a külső csoport nő meg. Vagyis az ember érzelmi gazdálkodása miatt azokat, akik igazán fontosak számára, állandóan a saját memóriájába tartja, a külső eszköz csak a tágabb és érzelmileg nem olyan fontos kapcsolatok, mondjuk így felidézését segíti. Itt a felidézés, azt akarja mutatni megint, hogy hát nem vagyunk rabjai az eszközöknek, az eszközöket mint segítséget használjuk. Ugye a mobiltelefon csak a külső sávot neveli, külső mankot ad a memóriának, de az igazán fontos érzelmileg központi dolgokat nem irányítja. Úgy szoktuk általában értelmezni mi pszichológusok a kapcsolati korlátainkat, hogy azért tudunk érzelmileg viszonylag kevés emberrel nagyon szoros kapcsolatban lenni, mert ahhoz, hogy szoros kapcsolatban legyünk, ahhoz a másikkal együtt kell éreznünk mindenféle érzelmi meg egyéb helyzetekben, mindjárt mutatok erre példákat. Másrészt meg kell próbálnunk rekonstruálni a másik gondolkodását. Ezt nevezzük ilyen furcsa műszóval tudatelméletnek. Mi állandóan úgy mozgunk a világban, hogy megpróbáljuk kitalálni, hogy a másik mire gondol. Természetesen sokszor tévedünk, de mindig azzal vagyunk elfoglalva, hogy te éppen mire gondolsz. Vajon ebből az általános elméleti kérdésből kiindulva az együttérzés, az empátia hogyan függ össze a kapcsolatokkal? Általában azt szoktuk találni a szakirodalomban, hogy aki általában egy beleélőbb ember, annak több barátja van. Minket azonban az érdekel, hogy azon belül, hogy neked kik a barátaid, a szorosabb barátaid vajon olyanok-e, akikkel inkább együtt érzel. A mi csoportunkban ezek elsősorban a Kardos Péter vizsgálatai, ahol három különböző empátia kérdést tettünk fel. Az egyik a nézőpont átvitel, a másik az együttérzés, a harmadik az empatikus stressz. Az együttérzés ilyesmi, hogyha kis Józsi nevű barátod szomorú, mert rossz jegyet kapott latinból, akkor megpróbálod megvigasztalni, ugye? Ez az együttérzés. A nézőpont átvitel, hogyha kis Józsi barátod panaszkodik, hogy nem tud jegyet szerezni a Fradi meccsre, akkor megpróbálod neki elmagyarázni, hogy hogy lehet felmenni a Ferencváros honlapjára. Például azt látjuk, hogy a vízszintes tengelyen a kapcsolat sűrűségét látjuk, ki az, akivel naponta beszélgetsz, hetente, két hetente, stb. Minél szorosabb mind a három empátia kérdésben, a harmadik empátia kérdés a stressz volt, tehát hogyha valaki, mit tudom én, nagyon fázik, akkor adok neki pulóvert. Minél empatikusabb vagyok egy konkrét barátommal, illetve minél többször vagyok vele együtt, annál vagyok empatikusabb. Ezek természetesen együttjárások, korrelációk. Ezekből a kutatásokból nem következik, hogy azért vagyok vele jobban, mert együtt érzek vele, vagy pedig azért érzek vele együtt, mert jobban vagyok. Ez még hosszmetszeti kutatások tárgya lesz ennek a feltárása. Itt csak azt látjuk, hogy az együttérzés egy nagyon fontos moduláló tényezője annak, hogy kivel vagyok ténylegesen szoros kapcsolatban. Nézzünk egy kis kísérletet, most nem a szavazógéppel kell vizsgálni, nem a szavazógépet fogjuk használni. Kérdéseket teszek fel, mindenki magába gondolja végig a választ, nem mond ki. Milyen színű a mobiltelefonod? Ne, milyen színű? Jó. Második kérdés. Szegletes vagy lekerekített? Mindenki magába, döntsd el, emlékezz rá, gondolj a mobilodra, gondolj rá. Igen. Hol van a mobilodon a töltő? A töltő bemenet. Rá, megvan? Mindenki végig gondolta, magadba. Na most, egészíts ki a felső, aki nem tudja elolvasni, csal, és két betűhely, magadba, ne mondd hangosan, egészíts ki értelmes magyar szóvá. Másik, szer. Egészíts ki két betűvel értelmes magyar szóvá. Tegye fel a kezét, aki az elsőnél azt mondta, hogy család. Jó. Tegye fel, aki az elsőnél azt mondta, hogy csalán. Jó. Második. Ki mondta a másodiknál azt, hogy szerel? Ki mondta azt, hogy szeret? Jó. A következő. A valóságos kísérletben is ezt vizsgáltuk, csak a mobil, egyik csoport a mobilra gondolt, a másik csoport a pénztárcájára. Milyen színű a pénztárcád, hány rekesze van, lekerekítette. Mit látunk? Ha a mobiltelefonra gondolsz, sokkal gyakrabban fogod a családot és a szeretet, szeret szót választani. Tehát társas szavakat. Érdekes módon az kütyű maga, a kütyűre való gondolás mobilizálja bennünk a társas kapcsolatok iránti, mit tudom én, egész asszociatív hálót, míg ha a pénztárcára gondolsz, akkor jóval kevesebb. Számos vizsgálat kíváncsi arra, hogy a személyiségnek és a kütyük használatának milyen kapcsolata van egymással. Az irodalmat átugrom, el is tudjátok olvasni, az interneten megtaláljátok erre vonatkozó cikkeimet. Igazából azt találjuk, hogy az általános személyiségdimenziók, mint az, hogy valaki társaságkedvelő vagy zárkózott, stb., azok elég jól meghatározzák a nem és a kifelé vagy befelé irányultság függvényében a kütyű használatokat. Tehát az extrovertált férfiak, ez egy régi vizsgálat, persze, érdemes lenne megismételni, ez egy 15 évvel ezelőtti vizsgálat az internet őskorából. Az extrovertált férfiak inkább szórakozásra használják az internetet, a szorongós nők többet kérdeznek, és így tovább. Tehát nagyon izgalmas ilyen kapcsolatokat próbálunk feltárni. Minket nem az érdekel, a mi saját kutatásainkban, hogy általában a nyitott embereknek több barátjuk van, ez elég triviális, hanem az érdekel, hogy milyen kapcsolatban vagy azzal, aki barátod. Ebben, ennek magyarázatában egy nagyon fontos tényezőként használjuk a kötődést. A kötődés a pszichológiában az 1950-es években részben a freudi elméletek pszichoanalitikus gondolatmenet hatására megjelent fogalom, és eredetileg 60 évvel ezelőtt a kisgyerekekre vonatkozott arra, hogy a 2-3 éves gyerekek, van, aki biztonságosan kapcsolódik, van, aki elutasítóan, és aztán van, aki pedig ilyen ambivalensen kapcsolódik a gondozóhoz, amit többnyire az anya, de hát intézeti körülmények közt is. Mindenhol, vagy az, a mai világban az apával is ugyanez végbe megy. Azóta tudjuk, hogy ezek a stílusok felnőtt korra is áttevődnek. Minket az érdekelt, hogy a konkrét személlyel, kis Mária, nagy Jenővel való kapcsolatában hogyan jelennek meg ezek a kötődési minták. Más vizsgálatok általában azt kimutatták, hogy a biztonságos kötődő embereknek általában nagyobb a kapcsolati hálójuk, több támogatást kapnak, elégedettek a támogatással. A bizonytalan kötődésű embereknek kisebb a társas hálójuk, általában panaszkodnak a támogatásra, és azt hiszik, hogy nem támogat. Ismeritek az ilyen nyafogost, engem nem szeret senki. Na most ezeken az általános dolgok helyett mi arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen kapcsolatban vagy te, fiatal, egy nálatok egy pár évvel idősebbek, 20-21 éves fiatalok, szülőkkel, testvérekkel, barátokkal, és így tovább. Ugye általában azt találjuk, hogy akik közeli kapcsolatban vannak velünk, azokkal többnyire biztonságos kötődési viszonyban vagyunk. Biztonságos viszony, egy példát mondok. Kovács János nevű barátommal, barátomban mindig meg tudok bízni, mindig segít, hogyha szükségem van rá. A másik, a bizonytalan, Kovács János barátom néha segít, néha viszont nem lehet rá számítani. Tehát egy ilyen típusú kérdőívet töltöttek ki az emberek minden egyes kapcsolatra nézve. Általában azt találjuk, hogy a szoros kapcsolatok többnyire biztonságos kötődéssel járnak együtt, kivéve a szülőkkel. Nagyon érdekes. A szülőkkel akkor is szoros kapcsolatban vagyunk, ha harcolunk velük. Hát ezt mindannyian tudjuk. Ugye, a vizsgálatokban általában mi azt mutattuk ki, hogy a biztonságos kötődés együtt jár a kapcsolat szorosságával, és az elutasító kötődés, meg a bizonytalanság az csökkenti a kapcsolat szorosságát. Hogyan lehetne összegezni, amit itt így illusztrációként bemutattam a kutatásainkból? Ugye egyrészt szoros kapcsolataink jelen vannak emlékeinkben is. Emlékezetek, mi volt a mobiltelefonnal, ugye? A technika inkább a lazább kapcsolatok terén jelent kapcsolattágulást, és az igazán fontos kapcsolatok terén nem. A jó barátainkkal általában együttérzők vagyunk, és biztonságosan érezzük magunkat. Még egy szó, ezeket a vizsgálatokat javarészt az Eszterházy Károly Főiskolán végeztük, a Hát ott alul vannak ilyen számok, hogy milyen kutatási támogatásból, fontosabb az, hogy milyen csapatban dolgoztunk, ezek a tényleges munkatársaim, akikkel vizsgálódtunk. Akiket érdekelnek ilyen dolgok, azok keressenek meg, szívesen vesszük középiskolások bekapcsolódását is, nem csak mint vizsgálati személyek, hanem mint asszisztensek, meg kis kiinduló kutatás szervezőként. Köszönöm szépen a türelmet és figyelmet.